Az idei nyár rekord melegei után, beleértve az elmúlt 154 év legextrémebb júliusát és a 40,7 fokos napi meleg rekordot, ugye egyre többen teszik fel a kérdést, hogy vajon ez lesz-e az új normális. És ugye a NASA már 2012-ben jelezte, hogy a század végéig jelentősen módosulhat a Föld jelenlegi növényzete, és módosul is, mert hogy Magyarországon is, sőt, hát a Kárpát-medencében azt látjuk, hogy a zöld tájkép az hogyan alakul át szinte félsivatagi látványa, és hogyan mennek tönkre azok a növények, amelyek eddig nagyon jól bírták ezt a klímát. Önök szakemberek, ön mint kertészmérnök, mit tapasztal? Hogyan lehet alkalmazkodni ehhez az időjárási anomáliához, ami most van?
Igen, hát mi is ugyanezt tapasztaljuk, amit itt a hírekben lehet látni, hallani. Talán szakemberként még ijesztőbb, meg még közelebb van az a szituáció, amit itt ugye nagyon sokan leírnak. Igazából azt lehet látni, hogy domboldalak tetején, Börzsönyben, nagyon sok helyen, a déli oldalak, ott, ahol egyszerűen kifogy a víz a talaj felső rétegéből, és oldalról tudja sütni a nap ezeket a dombtetőket, és ezáltal tovább szárítja, egyszerűen száradnak a fák, száradó foltokat látunk. És ahogy a Balkánon mondjuk, Horvátországban, Boszniában, ezeken a helyeken lehet látni, hogy vannak a hegyek, csak a hegyeknek a teteje többnyire csupasz, és ilyen köves, vagy akár csak sima földes, tehát lényeg az, hogy nincs rajta lombhullató növényzet, mert nem tud megmaradni a hőség miatt. Hát eddig Magyarországon azért a középegységeink, meg a dombságainknak a tetejét erdő borította, és hát ezért is volt olyan gyönyörű ez az ország, meg még mindig gyönyörű, de ha ilyen nyarak lesznek, akkor véletlenül elindul egy olyan folyamat, hogy ezek a dombtetők, ezek kopaszak lesznek. Na most tulajdonképpen ugye az a kérdés, hogy mit tudunk tenni a kertjeinkben lévő aszállyal, iszonyatos napsugárzással, mert lehet látni, hogy ahogy a természetben odakint, a mezőkön, erdőkön ilyen sebet ejt ez az időjárás változás, ugyanúgy a kertjeimben is. Én azt mondom, hogy a kertjeimben lévő növényzetnek a nagy része az a következő évtizedben hát le fog cserélődni mindenképpen. Tehát addig, ameddig a 90-es években még egy díszkertet, egy megépített díszkertet mondjuk uraltak az örökzöldek, és akkor itt a smaragdúja korszakra még egyszer azért vissza lehet tekinteni, addig ma már ők már visszaszorulóban vannak, és ha ezeket a vonalakat, amik most vannak, meghosszabbítjuk, akkor okkal mondhatunk egy olyan állítást, hogy vélhetően az örökzöldek, azok kikopnak a kertjénkből. Maradnak azért azok, amelyek a fajta használat okán, meg a tágtörésük okán alkalmasak arra, hogy itt maradjanak, tiszafák, borókák, csak ehhez ugye ismerni kell a fajt, meg a fajtát. Vagy például a tiszafa, meg a boróka, most ez a két példa, ők többnyire bírják ezt a klímát. De mondjuk a hamisztípusok, a tuják, ezek általában nem. De hogy még egy érdekességet mondjak, a nyugati tuja az nem bírja, de a keleti tuja az bírja. És akkor itt tulajdonképpen megérkezünk a lényeghez, ahhoz, hogy mit tudunk tenni. Hát a legfontosabb az a tudatos fajta választás. Tehát a klímaváltozás elleni harcnak az első pillére az az, hogy felvértezzük magunkat tudással, és utána nézzünk, mit ültetünk a kertünkbe, és utána döntünk róla. Tehát az eddigi megszokott viselkedésünk, miszerint bemegyünk egy kertészetbe, ott szétnézünk, és akkor ami ott éppen abban a pillanatban gyönyörű, azt hazavisszük, és keresünk a helyet a kertben, ezt a viselkedésünket, ezt meg kell változtassuk, ugyanis ezért kerültek csavart örökzöldek, ezért kerültek tuják a kertjénkbe, illetve mivel főleg tavasszal látogatják az emberek a kertészeteket, ezért döntően olyan virágokat, növényeket vettek, amik tavasszal virágoznak, és aztán nyáron pedig azok visszahúzódnak. Tehát nem érvényesült az, hogy 4 évszak van a kertben, nem érvényesült az, hogy 12 hónap van egy kertben, tehát először is terveznünk kell, és tudatosan kell fajt, illetve fajtát választanunk, mert egyszerűen vannak olyan fajok, fajták, amelyek nem idevalók, az Acer pseudoplatanus, a hegyi juhar érzékeny a páratartalom hiányára. Ezért azt nem javaslom mondjuk alföldre ültetni, vagy ilyen nagyon szárazabb területekre, de mondjuk egy domboldalnak a nyugati oldalára, egy erdővel borított rész környékére, ahol van egy kicsit nagyobb páratartalom, oda lehet, de ugyanilyen, mint egy szelíd gesztenye is. Egy szelíd gesztenye nem fog megnőni, nem tudom, az alföldön ma már, mert olyan pára igénye van, de mondjuk, hogyha valahol van egy tófelület, vagy mondom, egy olyan környezet, ahol meg tud nőni, akkor azért próbálkozhatunk vele. Ugye mind azt feltételezi, hogy akkor tudjuk, hogy van Acer pseudoplatanus, hegyi juhar, meg van olyan Acer campestre mezei juhar, ami sokkal jobban bírja a mi klímánkat is, és autópályák mentén meg rengeteg helyen megvan. Tehát az első legfontosabb, még egyszer ismételjük át, az a faj és a fajta választás, illetve annak a tudása, hogy az a növény mit tud. A kettes az pedig, ahogy utaltam rá, a környezet. Tehát vannak olyan növények, amire esetleg kapásból azt mondjuk, hogy ez már nem idevaló, de azért vannak kivételek, mert azért mondjuk Budapesten a Hungária körúton egy üvegfal elé beültetünk valamit, lehet, hogy még egy tágtűrési növény se bírja ki, de viszont, hogyha egy olyan kertben, ahol mikroklimát teremtettünk, mert vannak nagy fák, mert van talajtakarás, ott adott esetben egy pár igényesebb növény, amire esetleg kapásból azt mondanák, hogy hát ez már nem fog megmaradni Magyarországon, ott is tud szép lenni, és ott is tud fejlődni. Tehát a kettes pillér, az a megfelelő körülmények biztosítása a növényeinknek. Ehhez persze fontos az egyes pillér, hogy tudjuk, hogy milyen körülményeket igényel az a növény, és ennek megfelelően állítsuk össze. És hát a harmadik az nagyon fontos, hogy maga a kertépítés, vagy a kerttervezésünk, újratervezésünk, újraépítésünk, az mindig azon kell alapuljon, hogy ezt az időjárásnak a megváltozását, ezt figyelembe kell venni. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy tulajdonképpen kertünkben ki kell alakítanunk egy saját mikroklímát. Ezt gyorsan növő pionírfajokkal tudjuk elérni, ilyenek a füzek, a nyarak, a nyírek, amik nagyon gyorsan nőnek, bizonyos juharok esetleg, de ide tartozhat akár egy akácfa, vagy egy meghagyott ostorfa, ami ott van a kertben, és nem vágjuk ki, mert használjuk a lombját arra, hogy ad árnyékot. Tehát mondjuk például nagyon sok növény, ami érzékeny arra, 12 órán keresztül ilyen tűző napot kapjanak, mondjuk, hogyha van egy eperfa, vagy egy akácfa, vagy egy ostorfa, egy magától nőtt ilyen fa a kertbe, akkor hogyha ezt meghagyjuk valahol a déli oldalon, akkor mondjuk a mögötte lévő növények azok minden nap dél és kettő között, most a példa kedvéért, mondjuk mentesülnek a tűzőnaptól, és már lehet, hogy ez elég segítség nekik ahhoz, hogy jobban tudjanak illeszkedni ehhez az új időjárás változáshoz. Tehát lényeg az, hogy árnyékot kell teremtenünk a kertünkbe, mert annak, akinek a kertje olyan, hogy júliusban kimegy, és egy ilyen katlan az egész, és a falfelületekről sugárzik vissza a hő, az bizony a növények is érzik. Tehát rengeteg olyan faj meg fajta van, gondolok itt a különböző régen a kertek megszokott látványa volt az orgona. Igen, de ezek a növények is mutathatnak olyan jelet egy rossz területen, ahol bizony kiszáradnak. Tehát egy picit másként kell értelmezni azt, hogy mi a szélsőségeket eltűrő növény és mi nem. És még egy nagyon fontos, hogy olyan kérdést ne tegyünk fel, hogy tud-e valami olyan növényt ajánlani, ami ezt kibírja. Ez nagyon fontos, hogy ez egy olyan típusú kérdés, mint amikor valaki elmegy az orvoshoz, és akkor azt mondja, hogy adjon valami gyógyszert mondjuk a túlsúlyomra. Most nincs ilyen, ugye? Tehát az orvos azt fogja mondani, hogy véletlenül nincsen ilyen, mindenki szeretne a csodákba bízni, meg de jó lenne, ha lenne egy tuti tip, de nincs tuti tip. Az orvos azt fogja mondani, hogy hát kevesebbet kellene enni, meg rendszeresebben sportolni, mozogni, ugye hát ez egy fáradtságos üzenet számunkra, de ezt kell tennünk. Na most ugyanez van a kertben is, hogy nincsenek tuti receptek, nincsen, hogy na, akkor majd én megmondom, hogy ez meg ez a növény, ez kibírja. Ez egy koncepció, egy rendszerben kell gondolkodni, amelynek része a fajta választás, része a megfelelő körülmények biztosítása a növényeinknek, és része az, hogy maga az egész kert úgy épüljön föl, hogy legyen benne árnyék, legyen benne talajtakarás.
De egyébként az éghajlatváltozás miatt új lehetőségként, és az, hogy Magyarország klímája egyre inkább mediterrán jelleget ölt, megyünk a trópusi kertek irányába?
Nem, ez teljes tévút, ez nagyon nagy butaság szerintem. Hát ezt nagyon sok helyen hallom.
Igen, igen, és ezt nagyon sok helyen is mondják.
De nem, hát én ezt nem értem. Hát ettől még januárban, most elnézést, beültetünk ide egy trópusi növényt, egy banánfát, és ettől még januárban lesz -2 fok, meg -10. Hát az ki fog pusztulni. És egy trópusi éghajlatnak ugye az a lényege, hogy nincs tél, ugye? Itt meg van. Ez egy kontinentális éghajlat, amely eddig is szélsőségekre volt hajlamos. És ezek a szélsőségek, ezek most felerősödtek, kellemetlenebbé váltak, gyakoribbá váltak. Ez történik. De ez egy nagyon nagy butaság azt mondani, hogy itt akkor majd lehet banánfát termelni, mert sokszor mondanak ilyet, hogy most már megmarad a füge. Na most a füge a 100 éve megmarad amúgy Magyarországon, vagy 200 éve, vagy akárhány 100 éve, meg hogy megmarad a kivi. A kivi is több 100 éve megvan, csak nem ismertük. Tehát, hogy ez az irány, ez nagyon rossz irány, ez nem igaz a véleményem szerint. Ezek a szélsőséges elemek, ezek jutnak érvényre minél többet. Mondok egy párat. Eltűnt a hó lényegében Magyarországról. Eltűntek a nagyon komoly hetekig tartó fagyok. Ez a kórokozók, kártevők visszaszorításában egy fontos probléma sajnos. Aztán megtörténhet az, hogy az év elején, február-márciusban nagyon nagy szárazság van, és az emberek ilyenkor nem öntöznek, mert hát még el van zárva a csap, mert jöhetnek a fagyok, és hát már hideg van. És rengeteg növénynek, ami elkezd hajtani, az egy száraz évaddal kezdi, már legyengülten kezdi az évet. Aztán itt a március-április, ugye az emberek rettegnek, hogy télen valami megfogy a kertbe. Hát télen nem fogy meg semmi a kertbe, mert vissza vannak húzódva a növények, de tavasszal, amikor a hajtások már hajtanak, meg lomba vannak a növények, és jönnek az alattomos hajnali tavaszi fagyok, amelyeknek a száma eddig volt X, és most X-szer 2, szóval a lényeg az, hogy megnövekedett a hajnali fagyos napok száma tavasszal, óriási károkat okozva. Aztán utána jönnek a májusi-júniusi esők, reméljük azok velünk maradnak, de ott nagyon sokszor történik extremitás, hogy nem kellemes 30-40 mm esik le, hanem 80-90, ez mondjuk adott esetben az egész éves összegből vonódik le, valamint olyan mennyiségi eső esik hirtelen, amivel nem tud mit kezdeni a talaj, erodálja a talaj felső részét, és tulajdonképpen a legtöbben már nincs berendezkedve ugye öntöző víz gyűjtésére vagy vízgyűjtésére. És akkor ami még fontos, hogy nyáron aztán jönnek ezek a aszály, légszárasság, a vízszint csökkenése a talajban, ezek ellen komplex szemléletmóddal kell védekezni, fák, növényzet, minden borítson növényzet, a falakon legyen vadszőlő, tehát a falak, felületek, kerítések legyenek befuttatva, hogy ne sugározzák a hőt, gyűjtsük a vizet, öntözzünk, és tartsuk meg a talajban lévő vizet. Tehát ez látszik, hogy ez nem egy darab gigantikus, szuper ötlet, hanem ez egy közös gondolkodásnak kell lenni, egy koncepciónak.
A növények ültetését mennyiben érinti? Mert az már most kevésbé várható, hogy mondjuk elültetünk márciusban egy cserjét, vagy rózsát, vagy facsemetét, és mondjuk jön egy hóvihar, de előfordulhat, sose lehet tudni. Vagy mondjuk hőségriadó van. De hát most láthatjuk, hogy már augusztusban beértek a sütőtökök. Szóval változtatni kell az ültetési metódusán a növényeknek, hogy valamit hamarabb kell, valamit később, vagy belekeményednünk az időjárás előrejelzésbe, és ahhoz kell alkalmazkodnunk.
Hát igazából nem, mert amikor valamit ültettünk a kertbe, akkor eddig se azt szerint kellett ültetni, hogy ez milyen növény, hanem azt szerint, hogy milyen kiszerelésben van, hiszen ha konténeres növény, akkor lényegében egészében tudjuk ültetni, a szabad gyökerű növény, na itt mondjuk történet változás, a szabad gyökerű növény, akkor azt azután, miután lehult a lomb, október végén, de ha nem hullik le a lomb, hanem csak később, akkor csak később tudjuk elültetni, és valamikor március közepéig, ameddig el nem kezd fakadni. Ugyanez igaz a földlabdás növényekre. Tehát eddig is a kiszerelés határozta meg az ültetési időpontját, és nem pedig a növény faja vagy fajtája. Ami viszont változás, hogy az, hogy elültetünk egy növényt, és az úgy szépen majd magától el van, azt igazából el kell engednünk, mert nagyon fontos, például nagyon sok helyen elültetik a fákat, és akkor mondják, hogy hát van öntözőrendszer a gyepnél. De az nem elég rá igazából, mert hát tulajdonképpen létkérdés, hogy a tövéhez menjen a víz. Tehát az biztos, hogy a növényeket az első 2-3 évben sokkal nagyobb figyelemmel kell kísérnünk, mint azt eddig megtettük.
Vízmegtartásra egyébként vannak praktikák? Ugye a mulcsolást azt mondják, illetve például már a fák köré is ültetnek már növényeket, amelyek egyrészt jól tűrik a szárazságot, vagy mondjuk nagyon jól meg tudják kötni a vizet.
Igen, így van. Tehát a talajtakarás az egy lényeges szempont. Amikor mi látjuk a talajnak a felszínét, akkor azt látja a napsugárzás is, tehát hogy akkor azt szállítja ott a talajt, úgyhogy ez létkérdés, hogy a talaj az takarva legyen talajtakaró növényekkel.
Mennyire fordulnak önhöz segítséget, tanácsért? Mert én azt látom ma, hogy mindenki kertépítész, és ugye itt vannak azok a dolgok, amelyeket elmondott, hogy nem könnyű ma kertet tervezni és építeni.
Nekem van egy szaktanácsadási szolgáltatásom, meg egy olyan szakmai ügyfélszolgáltam, ahol várjuk az embereknek, kertbarátoknak a jelentkezését, és hát nagyon sokan jelentkeznek egyszerűen abból adódóan, hogy valóban nem tudják kibogozni az emberek, hogy mégis akkor hogyan induljanak, merre induljanak el, és hát természetesen a médiában rengeteg fals információ van, például ilyenek, hogy itt akkor most a trópusi éghajlat lesz, meg ilyesmi. Tehát fontos az, hogy a kertészek, meg azok a kertbarátok, akik értik, hogy mi miért történik a kertjénkben, azok segítsék és támogassák azokat a kertbarátokat, akik viszont bizonytalanok. Érdekes, amikor én kertésznek mentem, gyerekkoromban ezt elhatároztam, akkor nem gondoltam volna még, hogy ilyen küldetése lesz az embernek tulajdonképpen a szakmájából adódóan, hogy ennyire oda kell majd figyeljek ennyire sok emberre, aki hát bizony bizonytalan, és hát természetesen ugyanúgy szeretne szép kertet, mint ahogy mindannyian, és ez igazából mindenkinek is az érdeke, mert senki nem szeretne egy olyan országban élni, ahol ilyen elsivatagosodott és üres kertek vannak. Mindenkinek az az érdeke, hogy egy virágzó kertkultúra legyen Magyarországon.